Felolvasok közöttetek akkor Istennek ígéjét, mely alapján kívánok szólni hozzátok. Szeretettel köszöntöm az interneten csatlakozókat is. És az az ige, amit úgy gondoltam, hogy közétek hozok, és szólok róla, az írva található Pál apostolnak az első tesszalonikai levelének negyedik rész, harmadik versében, abban is az első felében így szól. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Hát karizmatikus vagy karizmániás körökben sok mindenről hallottunk tanítást. És hallunk tanítást nyelveken szólásról, a Szent Szellem kerességről, stb. Az, hogy mennyire biblikus, az más kérdés, de ezekről elég gyakran lehet hallani ilyen körökben. De én személy szerint a megszentelődésről egyszer nem hallottam tanítást. Tehát sokat témázunk ott erről, arról, a bűnről, meg a nem tudom, de a megszentelődésről, na, lehet, hogy csak én vagyok ezzel így, de én mégis így tapasztaltam. Ehelyett van sok más minden, van dicsőítés, úgymond dicsőítés, jó nagy hangerővel, hát a szöveg az elég limonádé, a zene az talpalávaló. Én úgy gondolom, hogy a megszentelődésről fontos tanítani, fontos hallani Isten népének. Természetesen, amit most elmondtam a karizmatikus vagy karizmániás testvéreinkről, azt ne vegye mindenki magára, akinek nem inge, azt ne vegye magára. Tehát inkább így fogalmazok. Nem a dicsőítés ellen beszélek én, hiszen mi is szoktuk az Urat dicsőíteni, odavaló énekekkel, odavaló zenével. Isten népe között téma szokott az lenni, és jó az, hogyha téma, hogy mi Isten akarata. Ugye, az, aki megismerte az Úr Jézust, annak fontos, hogy mi Isten akarata. Nem élhetünk úgy, ahogy eddig tettük, ha egyszer azt mondjuk, hogy megismertük az Urat, megtértünk ő hozzá, Isten adott egy új életet nekünk, ugye ezt nevezzük újjászületésnek, ezek rokonfogalmak, megtérés, újjászületés. Ugye a megtérés az a gondolkodásunknak a megváltozását jelenti. Eddig így gondolkodtunk, és Istenhez megtértünk, ezután másképpen gondolkodunk. És ez a gondolkodás, ez nem egy ilyen erőltetett dolog, hogy akarok menni ide, akarok olvasni azt, akarok tenni azt, jaj, de nem tehetem, mert én az Urat szeretem, és jaj, nem, sajnos nem tehetem. Tehát nem ilyen izzadság szaga van ennek, hanem nem akarok. Eddig így gondolkoztam dolgok felől, Isten megváltoztatta az én gondolkozásomat, mert az Úr Jézus befogadtam a szívembe, és most már másképpen gondolkozom. Nem vonzanak azok a dolgok, amik eddig vonzottak, most az Úr dolgai vonzanak engemet. Nem a világ vonz engemet. Legalábbis hát olyan erővel bizonyára nem vonz. Isten újjászül, ad egy más életet, egy megváltozott életet, és ez tapasztalható, tehát ez nem ilyen elméleti beszéd, hogy Isten újjászül bennünket, és ad egy másik életet. Ezt az újjászült életet, ezt biztos, hogy megtapasztalja az az ember, akit Isten újjászült, és nem csak az az ember, hanem a mi környezetünk is meg kell, hogy tapasztalja. Fontos az, ugye olvastam ebből a levélből egy néhány szót, fontos azt tisztázni, hogy Pál ezt kiknek írja, mert nem mindegy, hogy kiknek írja. Ez a levél valakinek íródott, egy bizonyos csoportnak íródott. Tehát mindjárt meglátjuk, hogy Pál nem az egyik rokonának írta, nem az ismerősének írja, hanem nézzük meg akkor, hogy kezdődik ez a levél. Egyet lapozunk, és akkor itt azt olvassuk, hogy Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban lévő tesszalonikaiak gyülekezetének. Tehát meg van címezve ez a levél. És egy ilyen észrevételt hagy tegyek, hogy bármelyiket, Filippi, Efézus, bármelyiket nyissuk ki, Róma, Beliek, Koloszé, mindegyiknél azt találjuk, hogy a földrajzi név meg van adva, jelensebben Tesszalonika város, és egy gyülekezet volt mindenütt. Nem kettő, meg három. Igen, voltak házi csoportok. Pál mondja, hogy üdvözlöm a házában lévő gyülekezet, de egy gyülekezet volt. Budapesten, ha meg kellene számolni, én úgy gondolom, hogy ha azt mondom, hogy 30 gyülekezet van, akkor keveset mondtam, de biztos, hogy nem túlzok. Tehát azt olvassuk, hogy egy gyülekezet volt Tesszalonikában. Miért nem volt több? Olyan kevesen voltak, biztos nem volt már hová szakadni, már kész, vége. Nem, nem. Istennek az az akarata, hogy egy gyülekezet legyen. Én ezt látom az ő igényéből. Tehát mondom, bármelyik levelet kezdjük el ugye az elejét olvasni, nem az, hogy Tesszalonikában lévő gyülekezeteknek, hanem Tesszalonikában lévő gyülekezetnek, eklézsiának görögben. Tehát a Krisztus Jézusban hívőknek. Ez az egyik észrevétel. A másik észrevétel az, hogy nincs a gyülekezetnek úgymond felekezeti értelemben lévő neve. Tesszalonikai gyülekezetnek szól. A postás el se tévezhette volna. Tesszalonika, kész, nincs. Még egy Tesszalonika, nincs, még egy gyülekezet, nincs. Ez a Tesszalonika gyülekezetnek szól. Tehát nem volt, hogy ez ilyen gyülekezet, az olyan gyülekezet. A másik már nem tud mit kitalálni, elé teszi, hogy ez evangéliumi ilyen-olyan gyülekezet. Tehát nem voltak ilyen nevek. Krisztusban hívő gyülekezet, eklézsia volt. Ugye, az, hogy keresztény, ez is honnan jön először? Mit olvasunk? Hol kezdték el? Antiókiában kezdték el először a tanítványokat keresztényeknek nevezni. Ugye, Krisztus hordozónak. Érdekes az, hogy nem ők kezdték el magukat annak nevezni, hanem őket kezdték el nevezni keresztényeknek. Tehát ez fontos, hogy kiknek szól ez a levél, amelyben Pál azt mondja, hogy Isten akarata az, hogy megszentelődjetek. Mert Istennek sokféle akarata van. De az ő népével kapcsolatban az ő általános akarata az, hogy megszentelődjetek. Hogy megszentelődjünk. Miért? Mert egyébként az ember az nem szent? Hát nem. Nem szent. Hogyan is születünk? Mit mond az ige ezzel kapcsolatban? Ugye több igét fel lehetne sorolni, kettő jutott eszembe. Az egyik az, hogy Dávid mondja az 51. Zsoltárban, a 7. versben, hogy lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Azt hiszem Károli mondja, hogy bűnben fogantam, vétekben melengetett anyám. Lényegtelen a tartalom ugyanaz. Tehát ugye ennek az igének alapján is tudjuk azt, hogy a gyermek az azzal az úgynevezett eredendő bűnnel születik, ami Ádám és Éva által átadódik minden születendő egyének, emberek között legyen az fiú vagy lány. Pál mondja máshol, ahol a házasságról beszél, az 1 Korintus 7.14-ben, hogy keressük is ki ezt a levelet, 1 Korintus 7.14, 1 Korintus 7.14, itt szintén a gyerekekkel kapcsolatban mondja, hogy mert a hitetlen férj megvan szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által, különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ugye itt azokról a úgymond vegyes házasságokról van szó, ahol összeházasodott két Istent nem ismerő ember, és időközben az egyik, vagy a férj, vagy a feleség megtért. Tehát a Biblia nem olyasmit tanít, hogy a hívő az vegye el a hitetlent, vagy a hívő menjen hozzá a hitetlenhez, hanem itt abban az értelemben olvasunk vegyes házasságról, hogy ugye, ahogy mondtam, hogy összeházasodtak annak idején, és időközben valamelyik fél megtért. És Pál azt mondja, hogy a hívő által megvan szentelve a hitetlen. Ez nem azt jelenti, hogy üdvözül, de megvan szentelve. Én ezt úgy tudom értelmezni, néztem több kommentárt, de én ezt úgy tudom értelmezni, hogy sokkal nagyobb lehetősége van arra, hogy Istenhez közelebb kerüljön, már csak azért is, mert hall a hívő férjétől, vagy a hívő feleségéről információt Isten felől. És így nagyobb lehetősége van arra, hogy megismerje az Urat, mintha a férj vagy a feleség nem lenne hívő. Tehát másképpen ezt nem tudom értelmezni. És ezt Pál kiterjeszti a gyermekekre is. A gyermekek is meg vannak szentelve. Károlyi azt mondja, különben fattyak volnának. Itt azt mondja, hogy tisztátalanok volnának. Tehát, hogyha nem lennének hívők a szülők, akkor a gyermekek is tisztátalanok lennének, vagy volnának, így azonban szentek. Tehát látjuk azt, hogy amit itt olvastam, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, ez Isten népének szól. Ez nem az utcemberének szól. Az utcemberének más szól. Az utcemberének az szól, hogy térjetek meg, ugye, hogy keresztelő János is, bemerítő János is, vagy az Úr Jézus az utcán prédikált, és azt mondja, hogy szentelődjetek meg. Azt mondja, térjetek meg. Ez Isten népének szól, ez a felszólítás, hogy szentelődjünk meg. Olvasunk a szentséggel kapcsolatban más igéket is a Bibliában. Egyébként sok ige van. Például a zsidókhoz írt levél 12. rész 14. versében azt olvassuk, hogy törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, ki tudja folytatni, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Úgy van. Érdekes, nem az van itt a bemerítés nélkül senki nem láthatja meg az Urat, hanem mi nélkül nem láthatja, nem a bemerítkezés ellen beszélgetek, természetesen, aki megtért, merítkezzen alá. De az ige hangsúlyozza, hogy a szent élet nélkül nem láthatjuk meg az Urat. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Törekednünk kell mindenki iránt a békességre, ugye máshol mondja az ige, hogy amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben, hát amennyire tőlünk telik. És Pál azt mondja, Pál zsidókhoz írt levél, nem tudjuk pontosan ki írta, de valószínűleg Páltól származik ez a levél, vagy ő az írója. És itt azt mondja Pál, hogy a szentség nélkül, a szent élet nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet, hogy szentség nélkül, szent élet nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Nem tudom, gondolkoztatok-e azon, hogy mit jelent az, hogy szent? Ugye általában a gondolkodásban az van az emberek fejében ezzel kapcsolatban, hogy ilyen katolikus freskók jelennek meg mindenkinek a szeme előtt, és akkor ilyen glória van a szentek feje fölött, és akkor ott ábrázolják Pált, meg Pétert, meg az utolsó vacsora, és hogy hát ezek azok az állítólagos szentek. Én vallom azt, testvérek, hogy a szentek közöttünk élnek. A mai napon is vannak szentek. Ja, hogy nincs glória a fejük fölött. Hát erről nem tanít a Biblia. úgy látszik, akkor ez elhanyagolható, mármint a glória. Tehát, ha megnézzük a görögben a szentet, azt tudjuk ugye, hogy a bibliai szöveg, legalábbis az új szövetség, az ő ógörög nyelven íródott, és ott a szent, az a hagios, az azt jelenti, hogy szent, de ez a szó pedig úgy fordítható, hogy Isten számára félretett, Isten számára elkülönített. Miből? Hát a közönségesből, nem? Tudja, az Ószövetségben mit látunk? Hogy Isten azt kérte, hogy áldozzanak neki bárányokat, stb. Tehát mindenki az ő állata legjavából, ahogy az előbb Áron is utalt erre, tehát az állatok legjavából, a gyümölcstermés legjavából, tehát a legjobbat, a legszebbet kellett odaadni Istennek, és mi is gondolkozhatunk hasonlóképpen, hogy akár mondhatjuk erre a gitár, hogy ez a gitár szent. Mitől szent? Más fából van? Más húrok vannak rajta? Nem. Hát elpattan egy húr, elmegyek az üzletbe, és veszek egy húrt, ugye? Vagy az étkezéssel kapcsolatban azt tanítja az ige, hogy mert megszentelődik, mi által? Úgy van, Isten igés, a könyörgés állat. Ugye? Tehát egy gitár mitől szent? Azért szent, mert Isten számára elkülönített. Tehát ezen nem rock'n'rollt játszok, ezen nem tudom milyen nótákat játszok, hanem Istennek akarok zengedezni ezzel a gitár segítségével, énekeket, dalokat akarok énekelni Istennek. Ez azért szent. Az autó miért szent? Bár úgymond nincsenek szent helyek, és ugye, és tárgyak, de mégis miért lehet egy szent? Miért lehet szent az autóm? Vagy miért lehet szent az én hajlékom? Miért lehet szent az én tárgyaim? Azért, mert Isten számára vannak elkülönítve. Ugye ajándékként veszem Istentől, de egyébként az ő céljaira használom. Na próbáljuk meg így gondolkozni a mi tárgyainkkal kapcsolatban, a mi dolgainkkal kapcsolatban, a mi házunkkal, lakásunkkal kapcsolatban, hogy vajon szent-e az a hely. Ugye ez a hely nem azért szent, mert nem tudom, különleges téglákból van építve, nem is tudom, mi volt itt, fegyvergyár volt itt, vagy mi volt ebben az épületben, ahol most béreljük, ugye, hanem azért szent, mert most olyan emberek jönnek itt össze, akik keresik az Urat, keresik az ő akaratát, az ő orcáját, és ez a hely is ilyenképpen megszentelődik. Tehát nem úgy vannak a dolgok, hogy megtérünk, ugye a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tehát nem úgy van, hogy megtérünk, újjászületünk, és hát várjuk azt, hogy mikor jön értünk az Úr Jézus. Hanem közben meg kell szentelődnünk. Az ige különbözőképpen mondja ezt el. Ugye ismerjük azt a képet az új szövetségből, hogy a fehér ruhánk van. És vigyázzunk kell a fehér ruhára, hogy benne koszolódjon. Ne legyen rajta semmilyen folt, semmilyen fröccsenés, semmilyen szenny. Vigyázzunk kell arra a ruhára. És az Úr Jézus, amikor a lábmosás alkalmával emlékezünk a történetre, Péternek azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok azáltal a beszéd által, amit én szóltam nektek, vagy felétek. Tehát csak mire van szükségetek? Egyébként tiszták vagytok, hogy a lábunkat, ugye, mossuk. Mert a portól beszennyeződik. Egyébként tiszták vagyunk. Tehát vigyázzunk kell arra a ruhára, amit Istentől kaptunk. Vigyázzunk kell arra az új életre, amit tőle kaptunk, arra az új gondolkodásra, ami szintén az ő ajándéka. Tehát nem szabad ülnünk a nem tudom milyen papírjainkon, hogy már rendben van minden, hanem Pál apostol azt tanítja, hogy az az Isten akarata, hogy megszentelődjünk. Próbáljuk így újra értékelni a mi dolgainkat, hogy hazamegyünk, hogy beszélünk a feleségünkkel, mit mondunk a fiainknak, lányainknak, már akik van, idősek vagyunk, vagy vagytok, nekem három kisebb fiam van. Hogy viselkedünk a munkahelyen, a környezetünkben, a szomszédnak mi a véleménye rólunk e tekintetben. Felolvasok egy igét a Péter első levelének első rész 14-től 16-ig kiterjedő szakaszából. Ez egy néhány vers, tehát 1 Péter 1:14-16. 1 Péter első rész 14-től 16-ig így szól. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ugye, azt mondja Isten, hogy szentek legyünk, mert ő szent, és hogyha ő hozzátartozunk, akkor nekünk is olyannak kell lennünk, amilyen ő volt köztünk. Ő pedig szent volt közöttünk. Erre mondhatnánk azt, hogy, vagy egyesek mondják is, remélem nem közülünk, hogy hát nem lehet a mai világban, Csavikám, a mai világban nem lehet szentnek lenni. Tehát te, ha egy vállalkozó vagy, te, hogyha ez nem lehet szentnek lenni. Egyszerűen nem lehet. Hát én nem úgy beszélek közöttetek, mint akinek nincs tanulnivalója ezen a téren. De én tudom azt, hogy ha Isten valamit mond, akkor ő azt nem azért mondja, hogy hát én tudom, hogy úgysem lehet az betartani, de hát mondjak már nekik valamit, aztán legyetek szentek, mert én is az vagyok. De egyébként soha nem lesznek szentek, tehát ez borítékolható. Isten, ha mond nekünk valamit, akkor nyilván azt azért teszi, mert azt az ő segítségével meg lehet tenni, nem? Tehát lehet szenteskedni, lehet valaki megpróbálja a saját erejéből úgymond szentnek lenni, de annak, hogy az egyik testvér fogalmaz, annak fokhagyma szaga lesz. Annak izzadság szaga lesz. De hogyha Isten segítségével felismerjük, hogy tényleg ez az Isten akarata, már pedig vitathatatlan, hogy ez az Isten akarata, hogy mi szentek legyünk, és Péter itt azt mondja, és Pál tovább, ha olvasnám a levelet az 1 Tesszalonika 4-ben, akkor tovább is erről beszél. Egyértelmű, hogy Istennek az az akarata az ő népével kapcsolatban, hogy megszentelődjünk, hogy szentek legyünk. Aztán nyilván szent és szent között van különbség, vagy vannak fokozatok. Ezt most nem nagy szent, kis szent, meg apró szentekre értem, bár van ebben valami igazság. Tehát vannak különbségek szent és szent között, de ha felismerjük azt, és miért ne ismerjék fel, hogy ismernénk fel, hogy az az Isten akarata, hogy mi szentek legyünk, akkor nagy magasságok tárulnak elénk, és Isten az, aki elkezdte bennünk annak idején az ő munkáját, ő azt ígérte, hogy be is fogja azt fejezni az ő napjára. Tehát lehet valaki 5 éve ismeri az Urat, valaki pedig 20 éve ismeri az Urat, Én úgy gondolom, hogy nem az idő számít. Nyilván annak is van jelentősége, de nem az számít. Mert lehet az, hogy aki a 5 éve ismerte meg az Úr Jézust, az előrébb van annál, aki 20 évvel ezelőtt ismerte meg. Tehát ezért fontos azt látnunk, hogy Isten azt akar, hogy szentek legyünk. Keressük az ő akaratát, keressük az ő jókedvét. Kérdezzük tőle, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mit akarsz, hogy cselekedjek különböző kérdésekben? Hogyan tovább? Mit mondjak akkor, amikor azt kérdik tőlem? Hogyan cselekedjek egy ilyen helyzetben? Olvassuk Isten igéjét. Imádkozzunk. És Isten megmutatja nekünk az ő akaratát. Ebből gondolom, van nektek is tapasztalatotok. És folytassuk az Urat való keresést. Áldjon meg az Úr bennünket ebben az igyekezetünkben. Ennyit szerettem volna.